Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint ez alkalommal szól hozzánk, Lukács írása szerinti evangélium 13. fejezetének első 5 verséből. A Lukács evangélium a 13. részéből így szólít és így tanít minket Isten igéje. Abban az időben néhányan hírt hoztak Jézusnak azokról a galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus az áldozati állataik vérével elegyítette. Jézus megszólalt és ezt mondta nekik: azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel ezeket kellett elszenvedniük? Nem. Sőt, azt mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Vagy azt gondoljátok, hogy az a 18, akire rádőlt a torony Siloámnál, és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem. Sőt, azt mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy elvesztek. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igét a szívünkben, feleljünk a szavaira, imádkozzunk. Mennyei atyánk, megrendült szívvel hallgatjuk a te szavaidat az Úr Jézus tanításán keresztül, és megrendült szívvel halljuk a híreket, megrendült szívvel érzünk egyet gyászolókkal, érzünk egyet olyanokkal, akik súlyos perceket, napokat, órákat élnek át most is. Megrendült szívvel adunk hálát neked, hogy mi itt lehetünk egészségben, épségben, ebben a szép templomban, gyerekekkel, gyermekeinkkel, unokáinkkal, szüleinkkel. Itt lehetünk egészségben, még ha talán itt-ott fáj is valami, vagy éppen meghűlés, vagy más betegség terhel, de hálát adunk neked, Urunk, hogy csendesen, rád figyelve tölthetjük ezt az órát, hogy rád bízhatjuk újra és újra a mi szeretteinket, hogy távol lévőkre is hálaadással gondolhatunk, és kiálthatunk, hogy őrizd őket, vigyázz rájuk. És kérünk most, Urunk, és köszönjük, hogy kérhetünk. Tápláld a mi lelkünket, vigasztald a mi szívünket, bátoríts minket, erősíts a hitben, abban a meggyőződésben, hogy szent, hatalmas és igazságos kezedből jön minden. Az is, amit értünk, és az is, amit nem értünk. Úgy történnek dolgok, hogy te tudsz róluk, sőt, hatalmas és áldott terveidbe illeszkedik mindaz, ami történik. Kérünk, adj nekünk ehhez hitet, adj nekünk lelki látást, hogy megértsük, hogy hazavihessük, hogy ebből levonjuk azt a következtetést, mi is a tennivalónk. Hogyan forduljunk másokhoz? Hogyan bocsássunk meg egymásnak? Hogyan felejtsünk el és űzzünk el minden félelmet? Hogyan legyünk megbátorodott, megbátorított szívű emberek? Így kérünk, mennyei atyánk, hogy szólíts meg, taníts minket, és mint engedelmes gyermekeid, tanítványaid itt vagyunk a te házadban, és várjuk a te szavaidat. Kérünk, Urunk, világosságoddal, üdvözítő, csodálatos gondolataiddal ajándékozz meg minket most az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván, írva található a már olvasott szakaszban, a Lukács evangélium a 13. részében, illetve a Prédikátor könyve 7. részének 29. versében. Ez utóbbit most olvasom előttetek. Tehát Prédikátor könyve, 7. rész, 29. vers. Lásd, csupán arra jöttem rá, hogy Isten az embereket becsületeseknek teremtette, csak hogy ők mindenféle okoskodásokhoz folyamodtak. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvérek. A A reformáció emlék évének negyedik úrnapjához érkeztünk a mai nappal, és így, ahogy elkezdtük, most is megnézzük, hogy hitvalló őseink a Heidelbergi KT-ban miről is írtak, hogy vallották meg a hitüket a negyedik úrnapjához kapcsolódva. És különös módon azt a témát hozza elénk a hitvallás, ami más szempontból szomorú aktualitást nyert a tegnapi nap hajnala folyamán. Ti is tudjátok bizonyára, talán mindenki már, hogy egy nagyon súlyos busz tragédia történt Verona mellett Olaszországban, ahol 16-an meghaltak, 26-an sérültek, és az elhunytak között nagyon sok a gimnazista fiatal. És az a különös, és ez sem véletlen, hogy ahogy említettem, azt a kérdést teszi föl a Heidelbergi KT a negyedik úrnapjára kirendelt szakaszaiban, hogy vajon mi az igazságos? Igazságos-e Isten? Nézzünk most együtt szembe ezzel a kérdéssel, amivel egyébként találkozunk újra és újra, és talán saját magunk is feltesszük, de keressük, hogy hogyan is válaszoltak a mi hitvalló eleink, és legfőképpen, hogy maga az Isten igéje mit mond mindenről. Így kérdez a KT a 9. kérdésben, nem igazságtalanul cselekszik-e Isten az emberrel, ha törvényében tőle olyat kíván, amit nem képes teljesíteni? Múlt vasárnap emlékszünk talán arra a szakaszra, amikor állította a hitvallás, hogy önmagunktól, ha újonnan nem születünk, nem tudunk Isten szerinti jót cselekedni, hanem folyamatosan cselekesszük az Isten előtti rosszat. De ha ilyenek vagyunk, folytatja a kérdést a KT, ha ez a helyzet a bűneset óta, az emberi szívvel, akkor nem igazságtalan Istentől, hogy mégis elvárja, hogy éljünk az ő törvényei szerint? Tehát ez a mai kérdésünk, és figyeljétek meg, hogy válaszolnak a mi hitvalló őseink. Nem. Nem igazságtalanul cselekszik Isten az emberrel, mert Isten az embert olyanná teremtette, hogy azt teljesíthette volna, tudnék Isten elvárásait. De az ember az ördög ösztönzésére, szándékos engedetlensége által mind magát, mind ivadékát megfosztotta ettől az isteni ajándéktól. Tehát egyelőre csak ennyit jegyezzünk meg, hogy alapvetően a KT, a mi hitvallásunk azt állítja, hogy nem cselekszik igazságtalanul Isten. De nézzünk most a konkrét történetre, amit az Úr Jézus elmesélt, amit hallottunk a Lukács evangéliumából. Mert ott két szörnyű tragédiát idéz fel. És egyiknél sem magyarázza meg, hogy igazából mi az oka. És nem mondja el, hogy miért engedte ezt meg Isten. Az egyik, az keveset tudunk róluk, de annyi sejthető, hogy olyan emberekről szól, akik Galileából, tehát Izrael északi tartományából Jeruzsálembe érkezhettek egy ünnepre, és áldozatot mutattak be, de valamilyen hírek alapján Pilátus őket rendszer ellenesnek nyilvánította, terroristának, mondhatnánk akár mai szóval, és még ott az áldozat bemutatás közben lemészároltatta őket. Tényleg nem tudjuk a részleteket, egyszerűen ezt elrejtette a történelem, és az ige sem részletezi, de mindenképpen brutalitás, amit Pilátus megenged magának, mint önkény úr, hogy ezeket a galileai embereket ott egyszerűen lemészárolja az oltár mellett. Hát a másik sem kevésbé nagy kérdés, a siloámi torony, amely egyszerűen meginog, megsüllyed, nem tudjuk, összedől, és 18 embert maga alá temet egy pillanat alatt. Miért történhetett ez meg? És ha megtörtént, igazságos, hogy Isten ezt megengedte? És hát nyilván nagyon sokakban fölmerül ez a kérdés tegnap óta, és mélyen megértjük azokat a szegény gyászoló családokat, akikért imádkozunk is még, akik miatt ugye a kormány nemzeti gyásznapot rendelt el holnapra, ezért is van kitéve a gyülekezeti házunkon a fekete zászló, mert hát gondoljatok bele, sétúráról jönnek haza a gyerekek, minden rendben van látszólag, aztán egy pillanat alatt belerohan a busz egy betonoszlopba, és ott rögtön szinte szörnyet hal 16 ember, 26 megsérül, a többiek pedig szinte sokkos állapotban, még most is azzal küszködnek, hogy mi is történt, hogy hogy halhatott meg ennyi barátjuk, hogy halhatott meg ennyi fiatal élet ott abban a buszban. Igazságos ez? Milyen igazsággal lehet ezt valamilyen szinten is összevetni? Ráadásul többen tudják, és nekem is mondta valaki, hogy általában a gyerekcsoportoknál a jobb gyerekek szoktak előülni, hát csak azon egyszerű oknál fogva, hogy akik mondjuk így csíntalanabbak, azok inkább hátul randalírozzanak, mert ott kevésbé zavarják a sofőrt, és úgy el vannak magukban. Persze nem tudom, hogy így volt-e most ebben a buszban, de lehetséges, hogy itt is úgymond az osztályból, a csoportból a jók haltak meg, és a rosszabbak, bocsánat, mondom, ez egy feltételezés csak, azok megmaradtak, de nem szívesen lennénk a helyükbe, mert ha figyelitek a híreket, újra és újra szakembereket, pszichológusokat kérnek, várnak oda közéjük, erre majd még visszatérnék később egy kicsit. Szóval szörnyű mindaz, ami történt, akár úgy, hogy a gyászolók családjaiba, az ő helyzetükbe helyezkedünk bele gondolatban, akár azoknak a gyerekeknek, fiataloknak az életébe, akik mindezt túlélték ugyan, de szem és fültanúi voltak ennek a borzalomnak. A KT-t hadd idézzem, mielőtt tovább mennénk újra. Fölteszi így a kérdést a 11. kérdésben, hogy hát Isten egyszer s mind nem irgalmas is. Fellett. Isten igenis irgalmas, de igazságos is. Ennél fogva igazsága azt kívánja, hogy a bűnt, amelyet az ember az ő legszentségesebb felsége ellen elkövetett, ugyancsak a legnagyobb, azaz örökké tartó testi-lelki büntetés kövesse. Ez azért érdekes, mert így első olvasásra látszólag valami ellentmondás van, hiszen itt a KT most a kárhozat igazságosságáról beszél, ugyanakkor a pilátusi vérengzés és a torony ledőlése kapcsán Jézus azt mondja ki, hogy akikkel azok a tragédiák történtek, nem voltak bűnösebbek, mint mások. Nem voltak bűnösebbek. Hanem azt mondja, ha meg nem tértek, ti is hasonlóképpen elvesztek. És itt a lényeg, testvérek, amit szeretnék először nagyon átadni nektek, hogy értsétek meg az Úr Jézus szavait, ez a hasonlóképpen mit is jelent itt? Ha meg nem tértek, ti is hasonlóképpen elvesztek? Ha hasonlóképpen megtéretlenül elvesztek. Nem az az ígérete Jézusnak, hogy nem lesz baleset. Nem az az ígérete, hogy aki benne hisz, az biztosan megéri az öregkort. Ez itt sehol nincs a Bibliában. Azt mondja viszont, bármikor kell elmenni, akár egy kegyetlen diktatúra miatt, akár egy torony, vagy egy buszbaleset miatt, el ne menj megtéretlenül. El ne menj megtéretlen szívvel. Erről tanít az Úr. És erről szeretnék bizonságot tenni, hogy megértsétek, világosan lássátok, ezért vagyunk felelősek egymásért is. Felelősek gyerekekért, gimnazistákért és másokért. hogy bármikor kell menni. Adja Isten, hogy aki itt van a templomban, mindenki ilyen 100 évet. De bármikor kell menni, akkor kész szívvel mehessünk el. És erről beszél a Biblia is, és a KT is, hogy Isten egyáltalán nem igazságtalan, hiszen mindezt előre elmondja nekünk. Mindezt világosan kijelentette számunkra. Nem azt taglalja, hogy ki bűnösebb, meg kevésbé bűnös, hanem mindenkinek hirdeti, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket, hanem forduljatok hozzá, kérjetek bocsánatot, és vessétek a bizalmatokat az Úr Jézus Krisztusba. Mi az igazságos? Próbáljuk meg most ezt megfogalmazni a mai igék alapján egy kicsit más szempontból, mint ahogy egyébként talán szoktuk. És akkor jobban megértjük magát az Urat, és megértjük a saját életünket is. Mi az igazságos? Testvérek, azt olvastuk, Salamon király is így tekint vissza a teremtésre, azt mondja, hogy arra jöttem rá, hogy Isten az embereket becsületeseknek teremtette. Csak hogy ők mindenféle okoskodásokhoz folyamodtak. Ezzel azt mondja ki Salamon, amit a teremtés könyve is megfogalmaz, amiről múlt vasárnap is volt szó, amikor Isten megalkotja az embert, jónak alkotja meg. Elé tárja az utat, elmondja a törvényeit, hogyan élj, hogy boldog légy, hogy építsen az életed, hogy vigyázhass a környezetedre és a családodra, az élővilágra és az embervilágra körülötted. Elé tárom a szabályokat, amelyek szerint fölépítettem ezt az egész rendszert, ezt a csodálatos világmindenséget. Azt is elmondja előre, hogy nézd, ha felrúgod ezeket a szabályokat, az pusztítani fog, az rombolni fog, az be fogja hozni a halált. Én nem akarom. Én nem ezt akarom. Figyelj rám, és boldog leszel velem. Járjunk együtt, és ez öröm lesz neked, és öröm lesz nekem. Én szeretlek téged. Csak hogy az emberek mindenféle okoskodáshoz folyamodtak, fogalmaz Salamon király. Mi az igazságos? És így most már magunkat kezdjük el vizsgálni, testvérek, mert a mi felelősségünket nem tolhatjuk át az élő Istenre. Igazságos-e, testvéreim, elhallgatni a halál utáni létet, például a gimnazisták elől? Először ezen gondolkozzunk el. Nem tudom, nem is ránk tartozik, hogy ott, akkor, azon az éjszakán, amikor ezek a szegény fiatalok meghaltak, volt-e közöttük, aki hallott az Úrról, vagy nem? De mégis jogos ma Magyarországon a kérdés, igazságos-e, hogy annyi szülő, pedagógus, vagy akár lelkész elhallgatjuk a halál utáni létet például a középiskolások elől? Tudjátok, a kötelezően választható hitoktatás az egy külön nagy ajándék és lehetőség ma Magyarországon. De mettől meddig? 1-től 8-ig. 9. évfolyamon már nem terjed ki a törvény. Miért nem? Mert a szülők és a társadalom nem akarták. És mi egyházak nem harcoltunk érte eléggé. Igazságos ez? Miért maradnak ki a kötelezően választható hittanból a középiskolások? Mert nem tartjuk fontosnak, testvérek. Mert ez már nem számít annyira. És most mit gondoljunk erről a 16 emberről? Értitek? Mi az igazságos? Mi vagyunk a borzasztó igazságtalanok. Elhallgatjuk a halál utáni létet. És itt nem akarok szójátékkal élni, ismeritek a szólást, hogy minden út, ugye, mondja a szólás, Rómába vezet. Veronából, ugye még inkább, mert az is Olaszország. De ez nem így van, testvérek. Tudjátok, hogy hova vezet minden út? Az Úr Jézus Krisztushoz. Minden út Jézushoz vezet. Mindenki, aki meghal, ő elé fog állni. És vele kell elszámolnia. Mi meg elhallgatjuk. Mi meg elnézzük. Számít, van, ahol van hittan való, nincs. Elhallgatjuk, hogy 40 napig itt járt Jézus a halál után, a feltámadása után, több mint 500 embernek bizonyságot tett, találkoztak vele. És nem mondjuk a gyerekeinknek, gondolkozzatok el, minden út Jézushoz vezet, de nem mindegy, hogy őt ismeretlenül vagy ismerként fogod köszönteni, és ő hogy fog téged köszönteni oda át. Igazságos, hogy eredet mítoszokkal traktáljuk a fiatalokat, amelyet legtöbbször manapság illik tudományos köntösbe öltöztetni. Hát még azt sem mondjuk el, mindig tisztelet a kivételnek, de én azért a nagy többségről beszélek, és ebben benne vannak a ti gyerekeitek, meg az enyémek, meg mindenki, benne van a mai közoktatás ügy és az egész társadalom. Még az intelligens tervezettséget sem ismerhetik meg a fiatalok, ami csupán annyi, mint egy tudományos alternatíva, egyfajta hipotézis, hogy a jelenségek, amit megfigyelnek a tudósok, intelligens tervezőről tesznek bizonyságot. Pont. Ez az elmélet, ez nem valami vallásos dolog, ez egyszerűen a tapasztalatból leszűrt következtetés. Intelligens tervezőről beszél úgy a molekula, az atom, a sejt, a csillagok milliárdjának rendje, minden bizonyíthatóan intelligens tervezőről beszél. Én mondok nektek egy nagyon egyszerű példát, ha valaki kimegy most a Balatonra, rámegy, ahol még tiszta, esetleg havas, ráír oda egy mondatot, utána megy egy következő, azt fogja gondolni, hogy majd véletlenül van ott az a mondat, ugye? Ezt senki nem hiszi el. Intelligens lény tételezünk föl, ilyen egyszerű dologból, hogy odaírt valaki a hóba. Ezer és ezer bizonyíték van a világban arra, hogy intelligens tervező alkotta meg. De még erről se szabad beszélni. Ez igazságos? Igazságos, hogy elhallgatjuk? Elhallgatjuk a gyerekeink elől. Aztán igazságos az, hogy az erkölcsi felelősséget eltusoljuk? A Prédikátor 11.90-ben olvassuk a következőt. Örvendez, ifjú, míg fiatal vagy. Légy jókedvű, ifjúságod idején. És élj szíved vágya szerint, ahogy jónak látod. De tudd meg, hogy mindezekért Isten megítél téged. Vagyis legyél vidám, az a dolgod. Legyél fiatalos, de tudd meg, hogy mindaz, amit teszel, egyszer mérlegre kerül. Gondold végig. Dönts. Miben mész bele, és miben nem. Felelős vagy. És egy gimnazista már tényleg felelős, mert elég nagy és értelmes. Mi meg úgy eltusoljuk. Elhallgatjuk az utolsó ítéletet. Igazságos ez? Amikor Pál olyan világosan ír például a római levélben, figyeljétek csak meg. Annyira egyértelműen fogalmaz, és sokszor mi, akár lelkészek is, csak úgy szőrmentén beszélünk ilyenekről. A Róma 1.18-at olvasom. Isten ugyanis kinyilatkoztatja maga haragját a mennyből, az igazság útját álló gonosz emberek minden hitetlensége és gonossága ellen. Egyértelmű beszéd. Isten kinyilvánítja a haragját mindazok ellen, akik az ő igazságát, valóságát, teremtő és megváltó terveit elhallgatják, és elhallgatják, hogy egyszer ítélet lesz. Ez igazságos? Vagy igazságos az, hogy nem beszélünk világosan például, mi minden rossznak a gyökere a gyakorlati hétköznapi életben? Ugye tudjátok? Többen fejből is idézitek, de azért hadd olvassam. Az 1 Timóteus 6.10-ben így ír az apostol, mert minden rossznak a gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Minden rossznak a gyökere. És mi úgy beszélünk róla, hogy hát szükséges, igen, rossz, de szükséges. Persze szükséges, én is tudom. De nem mondjuk ki a gyerekeinknek, hogy nagyon vigyázz vele, mert ha öletbe öntök egy rakás pénzt, amit azért elég sok család meg is engedhet magának, ez a pénz téged ezer rossz dologba be tud vinni, bele tud vinni. Vigyázz vele, és vigyázz azzal is, amikor annyira arra vágysz, hogy egy számítson, nagy fizetésed legyen, és ezért útra kelsz, és elmész a világ végére is, csak hogy nagyobb legyen a fizetésed. Európával is sokáig mi volt az egyetlen nagy bajunk, legyünk őszinték, nem biztosították azokat a fizetéseket a nyugatiak, amit ők megkapnak. Hát ma már egy kicsit árnyaltabb a kép, mert most már úgy jobban látjuk, hogy onnan mi minden tud még bejönni ide, erkölcsi értelemben. De azért legyünk őszinték, az egész csatlakozás, én jól emlékszem, amikor a csatlakozás kérdése fölmerült, ez volt a mézes madzag mindnyájunk előtt. 70%-a lesz a fizetésük, a miénk. Tehát legalább annyit fogunk keresni, mint az ő fizetésüknek a 70%-a. Minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Nem igazságtalan, amikor nem mondjuk ki, hogy a pénzzel iszonyú ördögi módon lehet bánni. Nem igazságtalan, testvérek, amikor falazunk a hazugság atyának. Így nevez az Úr Jézus, aki embergyilkos volt kezdettől fogva. Akiről azt írja Péter apostol, hogy a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, hogy kit nyelhetne el. És mi falazunk. Falazunk okkult és ezoterikus praktikák fölött. Falazunk, amikor tudjuk pedig, és sokan hallották már, hogy távol-keleti misztikával kavarodik össze egy csomó sport, akkor bemegy egy karatéra az edzésre a fiatal, meg kell hajolni a terem szelleme előtt. Ki a terem szelleme, testvérek? Egy démon, hát mondjuk ki világosan. És mi, nem baj, menjél ide is, menjél oda is, mi van a háttérben, nem érdekes. Ez az igazságtalan, testvérek, amit mi csinálunk a saját gyerekeinkkel. És aztán meg vagyunk lepődve és döbbenve és szorongunk, hogy mi lesz, hogyha legközelebb az én gyerekem nem jön vissza a sítúráról. El kellene mondani világosan, hogy nem falaszhatunk a hazugság atyának. Minden, ami okkult, ami ezoterikus, minden, ami ördögi, az gyilkos és emberpusztító. Mert embergyilkos volt kezdettől fogva. Aztán szemet hunyunk a rossz társaságok fölött, majd csak valahogy az én gyerekem megúszta, meg kitart. És Pál mit mond? Ne tévejegjetek, jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. Nem az az igazságtalan, testvérek, hogy szóba se hozzuk, hogy van, amit utál az Úr. Ezek kényes témák, ilyet, hogy utál az Úr. Hát hadd idézzek az 5 Mózes 18-ból, csak hogy halljuk legalább. Ha bemégy arra a földre, amelyet Istened az Úrad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyen olyan nálad, aki a fiát vagy a leányát áldozatul elégeti. Ne legyen jós, se varázslást űző, jelmagyarázó vagy igéző. Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Éppen ezek miatt, az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket a népeket, Istened, az Úr. Nem igazságtalan, hogy nem mondjuk el a fiataloknak, meg egyáltalán a vezetőinknek is, hogy Isten előtt utálatos minden kettős mérce. Mindenféle értelemben a kettős mérce. Ilyen egyszerű képpel mondja ezt a Példabeszédek 20. A kétféle súlyt és a kétféle vékát egyaránt utálja az Úr. És azt most terjeszt ki nyugodtan bármilyen területére az életnek. A kettős mérce. Férfi és nő között, színes és fehér között, cigány és magyar között, román és magyar, és sorolhatnánk, és zsidó. Kettős mérce. Utálja az Úr. És utálja az Úr azt is, amit velünk csinálnak. Azért ezt is kimondhatjuk, hát ha hallja valaki Nyugat-Európában. Igen, mert valaki átmegy a lajtán, akkor azért már mindjárt 3-4-szer annyit keressen. Hát ez is utálatos Isten előtt. De minden, amit mi itthon csinálunk, a kettős mérce alapján, az is utálatos ő előtte. Csak azért nem fogadom el a másik mondatait, mert ő mondja. És ismeritek ezt, nem is részletezem. Utálja az Úr. És az az igazságtalan, hogy mi ezt nem mondjuk, és nem képviseljük. Már szóba sem merünk hozni egyéb témákat, homoszexualitást. Amikor még az öltözködésről is tanít az ige, mindjárt hozzáteszem, hogy tudjátok, miért tanít az öltözködésről? Mert Istennek fontos a nemi identitásunk. A nemi identitásunk. Ő gyönyörködik, testvérek, A férfiban és a nőben ő alkotta, és a sajátos tulajdonságai az ő nagyszerű tervének a része, már mint a mi tulajdonságaink. És neki a férfi férfi, a nő meg nő. De már lassan nem merünk ugye róla beszélni, mert szokták ma mondani, hogy politikailag nem korrekt. Hát Isten igéjében nagyon is korrekt. Például így ír szó szerint a 5 Mózes 22-ben, nő ne viseljen férfi holmit, férfi se öltözzék női ruhába, mert utálja Istened az Úr mindazokat, akik ilyet tesznek. Vigyázat, félre ne értsd. Ez most nem azt jelenti, hogyha egy nőn nadrág van, akkor most az valami rosszat követett volna el. Ez, testvérek, az identitásunkról szól ez a tanítás. És most ne kezdjük el egymás ruháját nézegetni. De azt igenis, hogy úgy tanítom-e, úgy nevelem-e a gyermekemet, hogy legyen boldog és hálás, hogy lány, és ugyanígy boldog és hálás, hogy fiú. És mondjam el neki, hogy Isten nagy tervében van ez. És vannak olyan tulajdonságai, amit csak a nőknek adott, és amit csak a férfiaknak adott. És keresse meg a párját. Keresse meg. És legyenek boldogan egyé, ahogy Isten akarta. Az az igazságtalan. Mi vagyunk igazságtalan, amikor ezt eltusoljuk. Meg hagyjuk, hogy eltusolják. És még itt hadd tegyem hozzá, testvérek, hogy egy szomorú más eset is elém hozta ez, de most csak önmagában mondom el nektek. Arra vezetett Isten nemrégen, hogy kimondjuk, ki kell mondanunk, nincs másság. Ez egy nagyon buta megfogalmazás, amikor ugye azt mondjuk, hogy van a másság, és akkor vannak, akik szeretik a másságot, van, akik nem. És ebbe beletartozik ugye a homoszexualitás, meg egy csomó deviancia, vagyis a helyes úttól való eltérés. Tudjátok, miért nincs más? Nincs másság. Mert ugyanaz a baj a minnyájunknak, testvérek, akiket anya szült. Ugyanaz a bajunk. Tudjátok, mi a bajunk? Éhezzük és szomjazzuk Isten szeretetét. Csak abban van különbség, hogy ki hogy próbálja pótolni. A pótlásban van különbség. És van, aki a nem identitását adja fel. Van, aki ez lesz, az lesz, amaz lesz. Így öltözik, úgy öltözik, ezt csinálja magával. Értitek? Nincs másság, csak más megoldási kísérletek vannak. Hogyan tudnám Isten szeretetét pótolni? Ez persze nem egy tudatos folyamat. Gyakorlatilag csak az zajlik a szívben, hogy vegyetek már észre, szeressetek már egy kicsit. Hát ha normálisan nem szerettek, akkor majd csinálom magam egy kicsit másra. Értitek? De ugyanaz a probléma. Éhezzük és szomjazzuk Isten szeretetét. És próbálunk megoldásokat kitalálni. Hozzáteszem, sokszor butábbnál butább megoldásokat találni ki, de nem volna szabad egymást elítélni. Ugyanazt éhezi az a deviáns is, amit te. Ugyanazt a szeretetet éhezi, csak ő úgy próbálja beszerezni. Te meg így próbálod beszerezni. Értitek, ezért butaság és igazságtalanság, ha már így beszélünk erről, hogy igazságtalan másságról beszélni. Mi az, hogy másság? Emberek vagyunk. Isten teremtményei vagyunk. Ugyanarra a szeretetre szomjazunk. Az az igazságtalan, amikor ezt nem mondjuk ki. És az az igazságtalan, amikor megbélyegezzük egymást. Te aztán milyen eltérő vagy. Nem eltérő, csak kísérletező az a másik. Próbálna egy kis elismerést szerezni. Próbálna egy kis szeretetet begyűjteni. És itt vagyunk mi keresztjének, és nem adjuk. Ez a nagy baj. És ezért ítél meg minket ez az egész történet, és az ige, hogy mi vagyunk azok, akiken keresztül tudna és akarna Isten munkálkodni. És az ő odafigyelését rajtunk keresztül szeretné gyakorolni, hogy az a másik vegye észre. Mégis fontos. Nagyon fontos. Fontos vagy, testvér. De ezt Isten az ő gyermekein keresztül kommunikálja ám. Először is az igéjén keresztül, csak ugye az igét sokan még nem veszik a kezükbe. Ezért van szükség hívő emberekre, akik ezt továbbítják, az ő odafigyelő szeretetét. És aztán el kell mondani mindenkinek, még ne beszéljünk mellé, Mondjuk el, hogy te Istent nem rajtam keresztül fogod ám igazán megismerni. Ne-ne, ha itt megállsz, és rajtam keresztül akarod megismerni Isten teljes szeretetét, előre borítékolom, hogy rettentő nagy csalódás fog érni. Ha rajtam keresztül akarod megtudni, hogy milyen az Isten, nagyot fogsz csalódni. Az Úr Jézushoz fordulj. Forgasd a szavait. Olvasd az igéjét. Kutasd, és meg fogod ismerni az Istent. Az Istent fogod megismerni Jézus Krisztuson keresztül. Na, ez a mi üzenetünk. És az az igazságos, az lenne igazságos, hogy róla tegyünk minden körülmények között bizonyságot, és lassan összefoglalom, és a végére érek. Visszatérve egy kicsit még erre a szomorú balesetre. Tudjátok, hogy hallgattuk a híreket egy ponton túl, mert tényleg olyan fájdalmas volt, hogy a bemondó újra és újra mondta, hogy pszichológusra volna szüksége azoknak a gyerekeknek, akik most ott vannak egy hotelben, és nem tudják feldolgozni mindazt, ami történt velük, meg a barátaikkal. És nem tudom, hányszor elmondták. És úgy összeszorult a szívem, meg a szívünk feleségemmel, hogy minden tiszteletünk tényleg a szakembereké ilyen értelemben, de na most, ha tetszik, az is egy szakma, de jól értsétek, lelki gondozóra nincs szükség. Ez nem teljesen ugyanaz. Egy jó lelki gondozónak is vannak például pszichológiai ismeretei. De aki az Úr Jézust nem ismeri, az a világ legjobb pszichológusa lehet, nem tud úgy segíteni, ahogy itt kell. Nem azért, mert nem jó szakember. Mert nem ismeri azt, aki meg tudná ezeket a gyerekeket vigasztalni. Nyugodtan mosolyoghatok meg. Nem azért mondom, hogy dicsekedjünk, mert az Úr úgyis az ember fejére koppint, hogyha dicsekszik. Ezt már megtanította velem, és nem szeretnék. De komolyan fölmerült, hogy beülünk az autóba, és elmegyünk. Hát, ha csak egy fiatallal tudunk beszélgetni. Megnéztem, 7 óra alatt Fehérvár oda lehet érni. Ez nem is olyan sok. De hát aztán nem mentünk, mit látjátok, mert itt vagyunk. De most kicsit meg minden viccet félretéve, tehát testvérek, igazságos dolog az is, hogy az igazi segítségről nem beszélünk. Hogy ezeknek a fiataloknak az Úr Jézus szeretetére, vigasztalására van szüksége. És el kell mondani, hogy akik elmentek társaik, azok is hozzámentek, és a végső szót Jézus fogja kimondani. Többet nem tudunk, nem mi tartunk ítéletet. Milyen jó. Az Úr Jézusnak adatott az ítélet. De legalább ezt elmondani, hogy egy élő személyhez mentek, akiről lehet olvasni az igében. Értitek? Lelki gondozni kéne ezeket a gyerekeket, meg felnőtteket, meg gyászoló szülőket. Vajon törődik-e velük valaki? Remélem, hogy igen. De én most azért vetem föl, mert értitek, ez egy sokkal általánosabb probléma, csak most ez a szomorú eset elé hozta, hogy mi az igazságos? Mi lenne az igazságos? Beszélni igazán, az Úr a te gyógyítód. Ezt kell elmondani, az Úr a te gyógyítód. És el kell mondani azt, amit Jézus így mondott a János 14-ben, hogy higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van. Én elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ezt kell elmondani. Ez lenne az igazságos. És így összefoglalva és befejezve, tudjátok, egy dolog az igazságtalan, ha már keresünk valamit, és valami módon az igazságtalanságot is megfogalmazzuk. Jól értsétek, de Istenre valóban egy szempontból mondható lenne ez. Az az igazságtalan, hogy nem sújt le ránk. Már réges-régen le kellett volna sújtania. Az egész emberiségre is, állítom a magyarságra is, amellett, hogy nagyon fájlalom az összes történelmi tragédiánkat, most nem említek egyet se, volt bőven, De az az igazságtalan, hogy Isten nem sújtott le ránk, nem sújtott le ránk így egyénileg, még mindig itt ülünk, meg állunk. Ez az igazságtalan. És tedd hozzá, hogy kire sújtott le? Aki semmit nem vétett. Semmit. Az ő fia. A fiára sújtott le az Isten. Na erre mondhatnánk, hogy micsoda igazságtalanság. Mégsem jó ez így, mert én hiszem, hogy még ilyen értelemben sem igazságtalan Isten, hanem valami egészen, egészen elképesztő és megdöbbentő módon szeret bennünket, és egyben igazságos is, mert a bűnt meg kellett büntetnie, és mégis a vétkeseket felmentette. Ez a kereszttitka. Ez a kereszttitka. És ez a kereszt evangéliuma. Isten az ő teljesen ártatlan fiát büntette meg. Helyettünk. És így felment minket. És ezért van remény. Van remény. Tudjátok, miről vagyok meggyőződve? És egy picit még oda helyezkedjünk vissza, és ígérem, többet nem térünk erre vissza, mert túl sem szabad dramatizálni sem egy eseményt. De ott akkor, azon az éjszakán, tegnap előtt, egy gimnazista, amikor hallotta az iszonyatos csattanást, amikor a busz körülbelül 110-zel belrohant a betonoszlopba, ott eszébe jutott ennyi, hogy Uram Jézus segíts, ott van a mennyben. Ott van a mennyben. Jó volt, rossz volt? Mindegy. Az Úr Jézus meghalt a bűneiért. Értitek, testvérek? Az Úr Jézus mindent elrendezett. Mindent. De az kell, hogy egy gimnazista tudjon Jézusról. Az kell, hogy legalább ennyit ki tudjon mondani és kiáltani. Uram Jézus, segíts! És segít, és hazaviszi. Tudom, nyitva maradnak kérdések, hogy miért most, miért ilyen fiatalon, de hittel valljuk meg, hogy igen, minden út Veronából is Jézushoz vezet. Az Úr Jézushoz vezet minden út. Erről tegyünk bizonyságot. Ez a mi küldetésünk, testvérek. Vállaljuk, ha nem tudunk mindent megmagyarázni, nem tudunk. Vállaljuk, ha nem tudunk válaszolni. Nem tudunk válaszolni. De el kell mondanunk, amit hiszünk és tudunk. Az Úr Jézus vár oda át. És az a dolgunk, hogy róla beszéljünk és bizonyságot tegyünk. És mondjuk el, hogy Isten igenis igazságos Isten, ha nem is mindig értjük a cselekedeteit. És ha igazságtalan valami, akkor csak ez, hogy a fiát büntette meg helyettünk. De nem ezen kell rágódnunk, hanem áldani őt, magasztalni és dicsérni. Köszönöm, Atyám, köszönöm a váltságot, köszönöm Jézus halálát, köszönöm a feltámadását, és köszönöm, hogy elmondhatjuk ma Magyarországon szabadon mindezt mindenkinek. És tegyünk érte, tegyünk, ha kell, hogy minél többen hittanórán hallhassák, a médiában hallhassák, mindenütt hallhassák. Tegyünk róla, ahol tudunk. Hangozzék el az evangélium. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Így legyen. Ámen. Énekszóban feleljünk az ígéretestvéreim, és énekeljük a 247. dicséret 5. versét, a 247. dicséret 5. versszakát, amely így kezdődik: Szenteknek szentje vagy, ó Isten, s nincs hiba szent akaratodnak határozásiba. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy végtelenül igazságos és egyben szerető Urunk vagy. Kérünk, bocsásd meg, hogy képesek vagyunk mi vádolni téged. És kérünk, bocsásd meg azoknak, akik talán most is a napokban lázadnak, öklöt ráznak feléd. De bocsásd meg, hogy sokszor miattunk nem ismernek téged, irgalmasnak, könyörülőnek, aki egyszülött fiadat odaadtad, és mi nem hirdetjük, hogy vele általa mindent kész vagy megadni, még az örök életet is. Kérünk, mennyei Atyán, könyörülj most a gyászolókon, akár itt a gyülekezetünkben vannak, akár valahol az országban. Kérve kérünk, hogy adj melléjük hitvalló embereket, akik bizonyságot tesznek a te szeretetedről, irgalmadról. Könyörgünk azokért, akik túlélték a balesetet, légy mellettük, gyógyítsd őket, és mindaz, aki lelkileg hordozza ennek terhét, hadd találjon meg téged, hogy megoszthassa veled a terheit, és megszabadulhasson, felszabadulhasson. Köszönjük mindazok munkáját, akik segítik most a bajba jutottakat, és kérünk, adj bölcsességet és erőt nekik. Köszönjük, Urunk, hogy vannak, akik összefogtak, bár talán nem is ismernek téged, és mégis a te eszközeid lehetnek. Köszönjük, Urunk, hogy vannak a politikusaink is között olyanok, akik jelezték, hogy imádkoznak a gyászolókért, a betegekért, a megroppant, megrettent szívű gyerekekért. Köszönjük, Urunk, hogy mi is itt a templomban együtt imádkozhatunk mindazokkal, akik szeretnek téged, akik segítségül hívnak. És könyörülj rajtunk, hogy mindabban, amiben lelepleztél, hogy mennyire igazságtalanul élünk, mennyire felelőtlenül hallgatunk, eltusolunk dolgokat, mindezekben, Urunk, adj nekünk új kezdetet, hadd legyünk őszinték és szeretetteljesek, hadd ne hallgassuk el sem az ítéletet, sem a kegyelmet, és ugyanakkor mindezt hadd adhassuk tovább, alázattal, szelídséggel, soha nem bántó vagy kioktató szándékkal, hanem mindig úgy, hogy előbb előtted elcsendesedünk, imádkozunk, és tőled kérünk bölcsességet. Így kérjük, áld meg a gyermekeinket, unokáinkat, áld meg a fiatalokat, külön is hadd kérünk, akik most is úton vannak, te vigyázz rájuk, akik külföldön élnek, dolgoznak, légy őrizőjük, és ha lehet, hozd vissza őket közénk, és adj ennek az országnak lelki felemelkedést, mert a lelki felemelkedésből lesz anyagi áldás. Így, Uram, hadd kérjelek, én most hallottam, hogy még a nagy péntek kérdése sem dőlt el egyértelműen. Kérünk, könyörüljél, hogy legyen hitbeli bátorság és politikai akarat, hogy legyen a mi megváltásunk napja pirosbetűs ünnep Magyarországon, hogy minden ember halljon róla, ott és akkor menekültünk meg, amikor édesatyánk, a te fiadat büntetted meg helyettünk. Kérünk, könyörülj rajtunk, és így hazánkért, egyházunkért, határon túlélő testvéreinkért, barátainkért is imádkozunk, de minden nemzetért, hogy egyre többen és többen megismeressék a te igazságodat és a te szeretetedet. Jézusért kérünk, hallgass meg, áldj meg, és tarts meg minket, Urunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat, a minket szerető, megváltó és megmentő Úr Jézus Krisztusban. Amen.